Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 5. fejezetében, a Római Levél 5. fejezetének első 11 versében így szól hozzánk Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jó értelem még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesülünk a megbékélés ajándékában. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Értek, most imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, nagy hálával állunk meg most előtted, nagy hálával vagyunk most itt a templomban, advent első vasárnapján. És ezzel a vasárnappal nem csak az advent kezdődik, hanem új időszak is, hiszen kezdődik az új egyházi év. Szeretnénk most megállni előtted, egy kicsit visszapillantani, de leginkább előre nézni, hogy mi az, ami várhat ránk az elkövetkező időben, ebben a 4 hétben, karácsonyig, és aztán utána is, a következő évben, naptári évben is. Szeretnénk elcsendesedni a te igéd fényében. És hogyha mindarra gondolunk, ami eddig történt velünk az elmúlt héten, az elmúlt időszakban, akkor azt mondhatjuk, amit énekeltünk is, hogy csodaképpen vigasztalást veszünk, hogyha te cselekedeteidre tekintünk, és úgy nézünk rád, mint teremtőnkre, mint megváltónkra. Így éneklünk neked, és így mondjuk az imádságunkat is. Mert te életet adtál nekünk, és nem csak életet adtál, hanem megőriztél bennünket mindabban, amiben voltunk eddig is. Megőriztél bennünket mindenféle gondok között, kísértések között. Ezért lehetünk most is még itt. És nem csak életet adtál nekünk, hanem új életet is kínálsz nekünk. Nem csak a teremtés csodája történhet meg velünk, hanem egy még nagyobb csoda, az új teremtés ajándéka. Köszönjük neked, hogyha ezt már átélhettük, és új életünk lehet benned, általad. Kérünk azért, hogy legyél velünk ezután is. Te látod, hogy mennyi kérdés van bennünk, mennyi megoldatlan helyzet az életünkben, mennyi gond, probléma, de ugyanúgy látod az örömeinket is. Szeretnénk mindezeket most hozzád vinni, eléd vinni. Kérünk, emeld fel a mi tekintetünket rád, hogy ne csak ezt a földi valóságot láthassuk, hanem a másik valóságot, a te országod valóságát, amely átjárja mi életünket, és jelen van. Köszönjük neked azt, hogy így kérhetünk téged, és így fordulhatunk hozzád. És kérünk, hogy engedd meg, hogy így indulhassunk is majd veled az adventi időszakban. így készülhessünk a karácsonyi ünnepre, a veled való közelségre és közösségre. Amen. Az ige hirdetésre készülve 164. énekünk első versét énekeljük. 164. énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igét, amely alapján Isten üzenetét ezen a mai napon az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom. Ez az ige megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 5. fejezetében, az 5. fejezet 5. versében következőképpen. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent lélek által. Foglaljuk el a helyünket, és nyitott szívvel hallgassuk az ige hirdetést. Isten kegyelméből tehát elérkeztünk ebben az évben is Adventhez. Nem is olyan természetes dolog ez. Jó lenne újra és újra hálát adni, hogy Isten új napokkal ajándékoz meg bennünket. Van még lehetőség arra, hogy fogadjuk az ő kegyelmét, az ő ajándékát. Elérkeztünk Adventhez, és ez az ige, amely a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a holnapi napra megadott ige szakasz, és abból, amit kiemeltem, ez az ige vers a reménységről beszél. És azért is jó a reménységről szólni Adventben, hiszen Advent az a várakozás ideje. És azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy várakozás nincsen reménység nélkül. Ha nincsen reménység, akkor nincsen várakozás sem. Ezért figyeljünk most ezt a szót, illetve elsősorban ezt az igét, amit felolvastam az előbb. Amikor ezen a szón gondolkoztam, hogy reménység, legelőször az jutott eszembe, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha nem is kellene erről beszélnünk. Nem kellene a reménységről szólnunk. Mert az azt jelenteni, hogy nincsen szükségünk rá. Az azt jelenteni, hogy minden úgy van jó, ahogy van, hogy nem vágyunk semmi jobbra, semmi szebbre az életünkben. Az azt jelenteni, hogy minden tökéletes. De ez nem így van. Szükségünk van, nagyon is szükségünk van reménységre. Amíg élünk, remélünk, szól a mindannyiunk által ismert mondás. Szükségünk van a reménységre. Egyszer láttam egy filmet, amely a II. Világháború utolsó évében, illetve az utáni években játszódik, és egyébként megtörtént eseményeket dolgoz fel. Egy német katonatisztről szól, aki a háború végén szovjet hadifogságba kerül, és elviszik Kelet-Szibériába egy táborba. És ott néhány évig ott szenved, aztán némi segítséggel, végül is hosszú tervezgetés után sikerül megszöknie. De hát ott van Kelet-Szibériában. és onnan indul el hazafelé. Elindul, hogy megtegye ezt a több ezer kilométeres utat. Olyan körülmények között, amelyek ott vannak. Több száz kilométert kell megtennie gyalog ahhoz, hogy az első lakott településhez érkezzen. És aztán a maradék távot még, hogy eljusson hazáig. Ezt az ember feletti teljesítményt, ami elképzelhetetlen, emberileg lehetetlen, ez az ember megteszi. Miért? Azért, mert reménykedik abban, hogy hazaér. Mert otthon várja a felesége és a kisgyermeke, akiről nem is tudja, hogy kisfiú vagy kislány, mert akkor volt áldott állapotban a felesége, amikor ő eljött a frontra. Azért tud hazaérni, azért tudja ezt a lehetetlent megtenni, mert reménykedik abban, hogy hazaér. Amíg élünk, remélünk. De talán úgy is mondhatjuk ezt a mondatot, hogy amíg remélünk, addig élünk. Amíg van bennünk reménység, addig van bennünk élet. Ha elveszítjük a reménységünket, akkor igazán már csak vegetálunk, az már nem igazi élet. Pedig, és hogyha körülnézünk, akkor ezt kell látnunk magunk körül, hogy nem sok minden ad okot a reményre. Minden szinten, az életünk minden területén inkább a reménytelenség dominál. Nagyon sokat hallunk manapság arról, hogy az ember tönkreteszi a földet, ki tudja, mi lesz néhány évtized múlva. De attól még, hogy sokat hallunk róla, a tény nem változik. Aztán, ha Magyarországra gondolunk, ha valaki egy kicsit is szívén viseli a hazája sorsát, akkor kétségbe esve néz szét, és néz arra, amit itt talál. Oktatás, egészségügy, és sorolhatnánk még a területeket. Hát nincs nagyon okunk a reménységre, hogyha erre nézünk. Aztán, hogyha az egyházra nézünk, ott is néha azt látjuk, hogy inkább a széthúzás van jelen, mint az összetartás. Fogynak a gyülekezetek, és sokszor inkább észreveszük a másik szemében a szálkát, mint a sajátunkban a gerendát. Szóval még közelebb jövünk, még szűkítjük a kört, és a családokra gondolunk. Ez sem kell nagyon, azt hiszem, hogy elemeznem a családok mai helyzetét, a kilátástalanságot, a gyermekek helyzetét, a fiatalok helyzetét, idősek helyzetét, akik az életüket végig dolgozták, és most azon kell küzdeniük, hogy a kis nyugdíjukban valahogy megélhessenek. És a kört már csak egy lépésben tudjuk tovább szűkíteni saját magunkra. Mit látunk, ha saját magunkra nézünk? Látunk két dolgot mindenképpen. Az egyik az, hogy tele vagyunk olyan vágyakkal, amelyek nem teljesültek az életünkben. Tele vagyunk összetört álmokkal. Sok minden van, amit szerettünk volna, és nem valósult meg, és biztos, hogy nem is fog megvalósulni. Tele vagyunk összetört álmokkal. És a másik oldalon tele vagyunk bűnökkel. És sokszor úgy érezzük, hogy ezektől nem is tudunk megszabadulni. Ahogy az ének mondja, sok fogatkozástól hányszor megtagadtam. Igen, sokszor megtagadtuk a fogatkozást, hogy csak tiéd a szívem. Ezt mondjuk Istennek, és aztán újra a bűnnek a rabjai maradunk. És az ő törvénye szerint nem élünk semmiben. Összetört álmok, és az újra és újra visszatérő bűneink, mennyire reménytelen a helyzetünk. Reménytelen esetek vagyunk, gondolhatjuk. Szóval, bárhova is nézünk, azt látjuk, hogy nem túl vidám a kép. De bármennyire is nem vidám a kép, ez a realitás. Ki kell mondanunk, hogy ez a realitás. Ez az ige, amit most felolvastam, mégis mindennek ellenére a reménységről szól. Arról a reménységről, amit akkor kapunk, hogyha mi Istenhez tartozunk. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ha mi Istenhez tartozunk, igaz életet élünk, megbékéltünk vele, akkor van, akkor lehet reménységünk mindennek ellenére. Olyan reménységet kapunk, és most nézzük meg ezt a néhány dolgot, amit az igéből is olvashatunk erről a reménységről. Olyan reménységet kapunk, amely tehát minden reménytelenséget felülír. Olyan reménység, amely, amely túllát a reménytelenségeken. Olyan reménységet kapunk, hogyha Istenhez tartozunk, amely a jövőre vonatkozik ugyan, de mégis már a jelenben valósága van. Azt is olvastuk, hogy ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Nem amelyben leszünk, hanem amelyben már most, itt, a mai napon is vagyunk. Isten kegyelmében vagyunk. A reménységünk nem csak a jövőre vonatkozik, arra elsősorban, de a jelenre is, és a jelenben is igaz. Aztán olyan reménységünk van, amely a megpróbáltatásban is kitart. Olvashattunk erről is, egy felsorolást mond itt Pál. Megpróbáltatás, amely kimunkál az álhatatosság a kipróbáltság a reménységet. Szinte azt látjuk, hogy a reménységnek előfeltétele a megpróbáltatás. Olyan reménységünk van, amelynek előfeltétele a megpróbáltatás, de amely kitart a megpróbáltatásokban is, hogy a mi megpróbált hitünk értékesebb legyen, ahogy Péter mondja, sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Ilyen hitünk lehet, hogyha megállunk a megpróbáltatásokban. Van egy keresztény könyv, az a címe, hogy Közelebb Istenhez. És ennek a szerzője a könyv elején ír egy ajánlást, mesterének címezve, akitől nagyon sokat tanult, akire felnézett, és ezt írja itt ebben az ajánlásban. Mesterem emlékére, aki azért imádkozott, hogyha a rák betegsége közelebb viszi Istenhez, inkább térjen vissza a betegség. Élete utolsó évében olyan közel került Istenhez, mint még soha. Majd meghalt, rákban. Tudunk-e, és magamtól is kérdezem, testvérek, hogy tudnék-e így imádkozni? Hogyha a betegség közelebb visz Istenhez, akkor térjen vissza a betegség. Mert a reménység az elsősorban arról szól, hogy közelebb kerülök Istenhez, hogy ő nagyon-nagyon közel van hozzám. Ez a mi reménységünk. Az a mi reménységünk, hogy ő velünk van az ígérete szerint. Az a mi reménységünk, hogy tőle nem választhat el semmi. Sem magasság, sem mélység, sem hatalmak, sem fejedelmek, sem élet, sem halál. És folytatódik még a felsorolás. Ez a mi reménységünk, hogy semmi, de semmi nem választhat el Isten szeretetétől, amelyet ad Jézus Krisztusban. Az a mi reménységünk, hogy ő adja a kegyelmét továbbra is. Az a mi reménységünk, hogy tőle kaphatunk erőt. Nem abban reménykedünk tehát elsősorban, hogy holnap, a jövő héten, a jövő évben olcsóbb lesz a kenyér. Abban is reménykedünk, azt hiszem mindannyian. Nem abban reménykedünk elsősorban, hogy a gyermekeink jobb körülmények között fognak felnőni. Szülőkként ebben is nagyon-nagyon reménykedünk, és szeretnénk, és vágyunk rá. Nem csak abban reménykedünk, hogy nem leszünk betegek, hogy a betegségből felgyógyulunk, felépülünk, ebben is reménykedünk. De a reménységünk az elsősorban arról szól, és arra vonatkozik, hogy Isten velünk van minden körülmények között, és a kezében tartja az életünket. És erről a reménységről mondja ezt az ige, hogy ez a reménység nem szégyenít meg. Az eredeti szót nézzük, úgy is fordíthatnánk, hogy nem hoz ránk szégyent, nem hagy cserben, nem csal meg bennünket. A mai igében, az előző fejezetben Ábrahámról olvashatunk, aki hitte azt, hogy Isten ígéretei beteljesednek. Mindannak ellenére, amit tudhatott. Azt, hogy 100 éves volt már, a felesége is meddő volt már, és ő mégis reménykedett abban, hogy Isten betartja az ígéretét, és utódainak száma megszámlálhatatlan lesz. Olvasunk egy érdekes mondatot, reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy Isten megtartja az ígéretét. Mit jelenthet ez? Azt jelenti, hogy a mi reménységünkben mindig ott lesz valami kis reménytelenség. De mégis, mi bízhatunk abban, hogy a reménységünk az élő reménység, és hogy Isten az ígéreteit mindig betartja az ő lelke által. És így érkezünk el a mondat második feléhez. A reménység nem szégyenít meg. Miért? Azért, mert Isten szeretete, ami szívünkbe áradt az ő lelke által. Isten lelke az ő szeretetét hozta el a mi életünkbe, ezért lehet nekünk reménységünk. És ez a szeretet, az Isten szeretete sokkal több annál, amit mi gondolunk, vagy elképzelünk, vagy megvalósítunk a szeretetből. Mert ez a szeretet, Isten szeretete nem egyszerűen érzelem vagy tett, hanem ez ő maga. Isten, amikor szeret, akkor önmagát adja. Ezt is olvastuk az igében. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Isten szeret, de nem csak az, amit tett, abban mutatkozik meg a szeretete, hanem abban, hogy ő tette. Isten fia, a bűntelen, a tiszta, az igaz, meghalt értünk, a bűnösökért, a tisztátalanokért, a nem igaz emberekért. Még akkor, amikor mi nem is éltünk ezen a földön, már akkor meghalt értünk. Ez az ő szeretete. Ugyanúgy, ahogy a mi reménységünkben ott van egy kis reménytelenség mindig, a mi szeretetünkben mindig ott van egy kis önzés. Isten szeretete tökéletes. Azért, mert önmagát adja. A teremtő odaadja magát a teremtményért. Az a szeretet, amellyel Isten megbékélteti az embert önmagával, a fia halála által. Azzal, hogy odaadja a fiát, feláldozza a fiát. Ez az Isten szeretete. Azért halt meg Jézus Krisztus, hogy kivonjon bennünket ebből a reménytelen világból. A tőle elszakadt reménytelen világból kivonja a tőle elszakadt és reménytelen embert, hogy maga elé állítsa egy olyan világba, ahol csak Isten előtt és csak Istennel lehet élni. Ezt jelenti Isten szeretete. És ezt a szeretetet mi nem várhatjuk el, csak elfogadhatjuk. De ha valaki elfogadja ezt a szeretetet, akkor mindent megkap. Mindent megkap, és megkapja a reménységet is. És aki már elfogadta, az elmondhatja, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete az ő lelke által. Szívünkbe áradt, múlt időben van ez. Hogyha ez múlt időben mondhatjuk az életünkben ezt a mondatot, szívünkbe áradt az Isten szeretete, akkor minden rendben van. Hogyha mi ezt már kimondhatjuk, akkor minden rendben van. Mindazok ellenére, amit magunk körül látunk, mert ez a mi reménységünk alapja. És hogyha az előbb úgy fogalmaztam, hogyha körülnézünk ebben a világban, akkor látjuk, ami körülöttünk van, hogy ez a realitás. Most azt kell mondanom, hogy az, hogy Isten szeretete a szívünkbe áradt az ő lelke által, ez a realitás. Ez a sokkal nagyobb és sokkal valóságosabb realitás, amin mi állhatunk, és amin állhat az életünk. Ez a mi reménységünk alapja, ami minden reménytelenséget felülír. Az, hogy Isten szeretete nem fogy el, hanem kiárad ránk, és betölt bennünket. Így kapcsolódik tehát össze a szeretet és a reménység. Ha szeretettek vagyunk, Isten által szeretettek vagyunk, akkor van reménységünk. És hogyha van reménységünk, akkor van életünk is. Szeretet, Isten szeretete, reménység, élet. Így kapcsolódnak ezek a fogalmak össze. És így lehet minden reménytelenségünk ellenére mégis reménységünk. Adventben vagyunk. Várakozunk arra, hogy Jézus Krisztus belépjen az életünkbe. Arra várunk, aki egyszer már eljött, de ígérete szerint újra eljön. És nem csak akkor majd, amikor újra eljön az ég felhőiben, akkor találkozhatunk vele, hanem ma is, nap mint nap. Ma is jön, újra és újra jön, hogy velünk legyen. Hogy a szeretetét adja, hogy a reménységet adja. Rávárakozunk. Pilinszky János azt írta egy helyen, hogy az a gyermek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, és már a várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Talán a reménységünkről is elmondható mindez. Ha mi reménykedünk és jól remélünk, akkor már maga a reménység olyan, mintha már bekövetkezett volna az, amiben reménykedünk. Így folytatja a költő, aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Hogyha mi valóban tudunk várni, ha mi valóban tudunk reménykedni, akkor meg fogjuk érezni most is, Adventben is, hogy az, akire várunk, ez nem csak eljövendő, hanem ő jön, sőt, itt van velünk minden napon a világ végezetéig, hogy reménységet és életet adjon nekünk. Amen.